Drága testvéreink, kedves vendégeink, kedves hallgatók, akik az interneten keresztül követitek ezt az adást, akár élőben, akár utólag is. Isten jó. Isten szeret benneteket, és azt akarja, hogy ti mindazt megtapasztaljátok, amit ő Jézus Krisztusban elkészített számotokra. Az előző alkalom egy olyan témáról beszéltem, amit most folytatni szeretnék, a szellemi ajándékokról. És igazából korábban már beszéltem erről egy 3 évvel ezelőtt körülbelül erről a témáról. Konkrétan a prófétálásról, a prófétaság szelleméről. Viszont most nem ugyanazt szeretném elmondani, hanem azóta Isten adott sok tapasztalatot, megértést, gyakorlati megértést abban, hogy hogyan lehet a szellemi ajándékokat megtapasztalni. Hogyan tudnak azok működni. Mert a mai témának a címe az, hogy kívánjátok a szellemi ajándékot. Erre egy parancs van a Bibliában, nem tudom, ismeritek ezt a parancsot, de egy parancs vagy felszólítás, nevezze ki, ahogy akarja. És ezt fogjuk ma mai alkalommal megnézni. Nagyon érdekes ez a kifejezés, hogy kívánjátok. Nem tudom nektek erről mi jut eszetekbe, hát itt egész palettája van az érzelmeknek, amit itt lehet emögé gondolni. Mit jelent az, hogy kívánjátok? Vágyakozni. Igen, nagyon érdekes egyébként ez a kívánni szó. Én ezt úgy tudnám leginkább megfogni, hogy ez valamilyen égő vágyat jelent. Tehát amikor az ember nem fér a bőrében, vagy bizsereg tőle, vagy nem tudom. Tehát valami olyan, ami nem hagyja őt békén, nem hagyja nyugodni. Egyébként a nagyon érdekes, az irigységgel kapcsolatban is ugyanezt a szót használja. Tehát amikor valaki feszít belülről valami, az kell nekem. Nem tudok nyugodni nélküle, mint amikor valaki szerelmes. Tehát erről beszél, erről a fajta kívánásról beszél. Mert hát kívánjátok a szellemi, hát de jó lenne, ha, vagy hát végül is jó lenne, hogyha lenne egy-két szellemi ajándékon, vagy nem. Értitek, hogy nem erről beszél? Tehát amikor szerelmes valaki, akkor úgy vagy vele, hogy hát végül is de jó lenne, hogyha mondjuk vele lehetnék. De végül is, hogyha nem, akkor az se baj. Így vagy vele? Így vagytok vele?
Nem.
Ha?
Nem.
Nem, ugye, hogy nem? Tehát akkor minden időt, lehetőséget, alkalmat meg kell ragadni, hogy azzal lehessél, akit szeretsz. Tehát, hogy erről a fajta kívánásról beszél. Nagyon érdekes. Felolvasom nektek, mert már annyit beszéltem róla, még meg sem mutattam nektek. 1 Korintus 14, első vers ezt mondja, törekedjetek a szeretetre, és buzgón kívánjátok a szellem ajándékokat, leginkább az, hogy profétáljatok. Igazából itt ez a buzgón szó, az nincs is benne, csak a kívánjátok van. Ez csak ilyen, próbálja elmondani, hogy buzgó. Mi az, hogy buzgó egyébként? Tudjátok, mi az, hogy buzgó?
Forrás.
Forrás. Tehát amikor forr a víz. Tehát ez a fajta égő vágy, amikor forrásban van a víz. És bugyog, folyamatosan bugyog, meg gőzölök. El se lehet oltani. Tehát ez a fajta buzgón kívánjátok. Tehát ez az égő vágy legyen bennetek a szellem ajándékok iránt. Hát jó, tehát, hogy idáig jutottam, én is, nagyon sokáig, de hogy most jön a 20 forintos kérdés, hogy hogyan? Na, erre a kérdésre fog majd később válaszolni, de először szeretnék most visszalépni egy lépéssel, így pedig arra, hogy miért. Mert hogy ilyet is olvasunk a szellemi ajándékokra, és tudom, mert nagyon sok beszélgetésben, meg a közösségünkben is feljött ez a kérdés, hogy oké, kívánjuk a szellemi ajándékot, de hogyan, meg egyáltalán kell-e kívánni, mert hogy olyat is olvasunk Pétertől, Páltól is, hogy amilyen kegyelmi ajándékot kaptál, az a szolgálja. 1 Péter 4.10.11-ben mindenki amilyen kegyelmi ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak. Tehát Isten leosztott előre a lapokat, kinek milyen kegyelmi ajándékot, és szolgálj el azzal. Hát, mert bocsánat, de hogyha Isten előre kiosztotta, hogy kinek milyen kegyelmi ajándéka van, akkor én miért fortyogok még buzgón, kívánsággal, más ajándékokért, leginkább azért, hogy profétáljak. Hát, hogyha nekem nem a profétálást osztotta lapként, akkor én miért kívánnám azt? Akkor ennek nem sok értelme van. Sőt, még azért tovább lépek, tehát nem fogom felolvasni az egészet, olvassátok el nyugodtan, tehát a szellem ajándékokat felsorolja, de most őszintén megmondom, nem a profétálással és nem is a többi szellem ajándékról akarok beszélni, hanem egyáltalán arról, hogy mit jelent kívánni ezeket a szellem ajándékokat, és hogy kell ezeket kívánni. Mert szerintem itt van leginkább a probléma, legalábbis én ezt értettem meg a saját tapasztalatomból, hogy nem tudom, hogy miért kell kívánni, és hogy hogyan kell kívánni. Róma 12-ben szintén a szellemi ajándékokról beszél Pál, és itt van egy nagyon jó kis fejbekólintás. Azt mondja Róma 12:3-tól, mert a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy ne gondoljon senki többet magáról, mint amennyit kell, hanem józanul gondolkodjék mindenki az Istentől neki adott hit mértéke szerint, mert ahogy egy testben sok tagunk, csak hogy értsétek, hogy miről van szó, tovább itt is felolvasom, tehát, hogy mi ez a ne gondoljon mindenki többet magáról, figyeljétek meg, hogy miről beszél Pál, mert ahogy egy testben sok tagunk van, de nem minden tagnak ugyanaz a rendeltetése, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. Hol beszél még erről Pál? Efézusban is beszél a testről, de amikor kifejezetten arról beszél, hogy egy test, meg sok tag, nem minden tagnak ugyanaz a rendeltetése. 1 Korintus 12, és ott miről beszél egyébként? A szellemi ajándékokról is egyébként itt is ugyanerről beszél, elolvassátok a folytatást, ugyanezzel folytatja. A nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, és felsorol egy csomót, profétálás, szolgálás, tanítás, intés, adakozás, előjárás, könyörülés. Tehát így csomó szellemi ajándékot felsorol. Tehát ugyanarról beszél. Oké, tehát akkor visszajövök ide, hogy itt most a szellemi ajándékok kapcsán mondja ezt Pál apostol, hogy ácsi, vegyél vissza ember egy picit, ne gondoljál többet magadról. Ti így olvassátok ezt az igét? Mert ezért, hogyha így olvasom, akkor ez egy kicsit úgy, jó, akkor azért meg kell hunyászkodni, hát, amit kaptam, hát lehet, hogy nem is kaptam semmit, vagy nem tudom, hogy mit kaptam, hát azért ne gondolj meg, hát de hogy fér ez össze azzal egyébként, hogy buzgunk kívánjátok? Tehát hogy lehet egyrészt besózva lenni azért, hogy én szellemi ajándékokat kapjak, és egyébként meg, hát azért ne gondolj többet magadról, ember, és akkor úgy vissza a barlangodba. Na, mi az a józan meg bölcs? Na, itt van a titok nyitja. Na, mi az a lázat? Figyeljetek, én azt látom egyébként, hogyan olvassátok az igét, látjátok? Figyeljetek meg, nem csak azt mondja, hogy ne gondoljál magadról, nem azt mondja, hogy ne gondoljál magadról sokat. Többet?
Mint amennyit kell.
Na, mennyit kell gondolni? Mennyit kell gondolni? És mi van? Mi a valóság? De mi a valóság? Honnan tudod, hogy mennyit kell gondolni? Az igéből! Hát azt kell gondolni magamról, amit az Isten igéje mond rólam, annyit kell gondolni. Tehát, hogy annál kevesebbet gondolsz magadra, akkor nem józanul gondolkodsz. Meg ha annál többet gondolsz, akkor sem józanul gondolkodsz. Tehát azt mondja, hogy annyit gondoljál magadra, amennyit kell. És egyébként, nem tudom, olvastátok-e már ebben az összefüggésben, de tudjátok, hogy előtte miről beszél Pál? Közvetlenül az előtte levő versekben. Tehát ez a 3. vers, és az előtte levő versekben, első 2 versben pont arról beszél, hogy változzatok el a ti elmétek megújulása által. Hogy megítélhessétek, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Tehát, hogy az a helyzet, amíg valaki úgy próbál alázatos lenni, hogy egyébként nem fogadja el, amit Isten igéje mond róla, az nem alázat, hanem az egy emberi gondolat. Alázatoskodás. Nevezzük, aminek akarjuk. Tehát amíg te úgy próbálsz nem többet gondolni magadról, mint amennyit kell, hogy nem veszed Isten ígét alapul magadra nézve, addig nem józanul gondolkodsz, hogyha most Pál apostolnak a szavaival akarok élni. De akkor nézzük meg, mi az a józan gondolkodás. Mit is gondolsz magadról? Hát Efézus levélben mond egy nagyon polgárpukkasztó kijelentést Pál. Efézus 1.3-ban, egyébként sok ilyet mond Pál Efézus levélben, de most csak egyet fogok felolvasni belőle, meg utána lehet, hogy még egy párat, de ez talán a legbrutálisabb. Áldott az Isten, ami Úrunk Jézus Krisztus atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással. A mennyekben, a Krisztusban. Húha! Na most akkor hogy gondolkodjak magamról józanul? Mi az, amivel nem ne gondoljak magamról túl sokat, vagy többet, mint ahogy kell? Hogy kell gondolkodnom magamról? Mert ugye azt mondja Pál, hogy ne gondoljon senki többet magáról, mint amennyit kell. Mennyit kell gondolnom magamról? Ami meg van írva, tehát hogy nem nekem kell kitalálnom, hogy mit kell gondolnom magamról, hanem azt mondja, hogy az én saját gondolkodásomat kell hozzáigazítanom ahhoz, amit Isten ígéje mond, és mit mond Isten ígéje, hogy minden szellemi áldással meg vagyok áldva. Húha. Hát de lehet erre azt mondani, hogy Ácsi, hát jó, hogy megáldott minket, hát akkor a minket alatt úgy kollektíve van, én nekem lehet, hogy csak egy kicsi része van, vagy csak én itt ülök a sorok között, és majd a többieken keresztül én is, mert a kollektív áldás a lényeg. Figyétek meg, mit mond Pál erről az áldásról. Pál is, meg Péter is. Galata 3-ban beszél el az áldás, hogy ebben hogyan kapjuk ezt meg. Nem fogom az egészet felolvasni, Jézusról beszél, megváltott minket, és azt mondja, hogy Ábrahám áldása Krisztus Jézusban a pogányoké legyen, hogy a szellem ígéretét hitáltal megkapjuk. Ki az közületek, aki pogány? Hadd lássam kezeket. Többiek nem pogányok? Akkor rátok nem vonatkozik ez az ígéret? Ha zsidó lennél, akkor pedig máshogy vonatkozik rád. Akkor nem ez az ígéret vonatkozik rád, akkor másik. Hát abban az értelemben, amiről a Biblia használja. Tehát a pogány az egyszerűen azt jelenti, hogyha valaki esetleg most bizonytalan, hogy nem zsidó származású ember.
Nétek mínusz zsidó.
Így van. Tehát az emberiség mínusz a zsidók. Ki az, aki ebben a halmazba tartozik? Jó? Lehet, hogy valaki nem tudja magáról, nem baj, az is ide tartozik egyébként. Tehát azt mondja, hogy Ábrahám áldása Krisztus Jézusban a népeké legyen, az egész emberiségé legyen magyarul. Jó? Tehát, hogy eddig nem éreztétek magatokat az emberiség részének, akkor most legyetek szívesek annak érezni magatokat, mert hogy ez akkor kire vonatkozik? Ránk. Így van, mindenkire, aki ebbe a halmazba beletartozik. És azt mondja, hogy ez a szellem ígéretét jelenti. Szellem ígéretét hitáltalan megkapjuk. Ez Ábrahám áldása, de nagyon érdekes, amikor Ábrahám áldásáról olvasunk a Bibliában, most a webináriumban egy kicsit többet foglalkoztam ezzel, de nem akarok ide nagyon kitérni. Van egy nagyon érdekes szakasz, amikor először elmondja Isten az áldás ígéretét Ábrahámnak, akkor ezt mondja neki: nagy nemzetté teszlek, és megáldalak, felmagasztalom nevedet, és áldás leszel. Megáldom azokat, akik téged áldanak, és megátkozom azt, aki téged átkoz. Megáldatik benned a föld minden nemzetsége. Ezt 1 Mózes 12-ben olvassuk, ez az első ilyen alkalom, amikor Isten egy nagy ígéretet tesz Ábrahámnak, és áldást ígér neki. Tehát, hogyha valami áldásra kell gondolnunk, hogy ez a népeké lesz, nyilván Kánaán földjét nem ígérte meg Isten a népeknek, mert azt a zsidóknak adta. Tehát nem erre gondol, hogy Ábrahám áldása a miénk lesz, hanem a szellem ígéretéről beszél, viszont az azzal jár, hogy megáldalak, és áldás leszel, te magad áldás leszel. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, amikor valahová megyek, bárhová megyek, vagy bárkivel beszélek, nekem ez a mottóm. Áldás vagyok, vagy áldott vagyok, bocsánat, áldott vagyok, és áldás vagyok. Mert hogy azt mondja Isten ígéje nekem, lehet, hogy neked nem mondja, nekem mondja, mert ezt azoknak mondja, akik hitáltal megkapják ezt az ígéretet. Azt mondja nekem Isten ígéje, hogy Ábrahám áldása a pogányokon van. Hát, hogyha én beletartozom ebbe a halmazba, egyébként matekos vagyok, szóval valamit értek a halmazokhoz, de ha nem értetek nagyon a halmazokhoz, akkor is elhihetitek Isten igéjét. Szóval, hogyha én a pogányok közé tartozom, tehát nem zsidó származású emberi lény vagyok, és hiszek, akkor az Ábrahám áldás az enyém, tehát áldott vagyok, és áldás leszek ott, ahová megyek. Áldás leszek azoknak az embereknek az életében, akikkel beszélek, akikkel érintkezek, és majd meg fogom nektek mutatni, hogy ez milyen elképesztő mértékben igaz, és hogyan beszél erről a Szentírás. Tehát, hogyha te nem így gondolkodol magadról, keresztényként, újjászületett emberként, aki megkapta a Szellemnek az ígéretét, akkor nem józanul gondolkodsz. Akkor el vagy varázsolva, tévedésben vagy, meg vagy csalva, vagy egyszerűen csak nem olvastad még az ígét, és nem hitted el. Vagy lehet még más opció is, de egészen biztosan nem azt hiszed, amit Isten ígéje mond rólad. Ezt lehet korrigálni. Hál' Istennek. Csak még visszatérve ide, hogy jó, most akkor kollektíve érvényes ez az áldás, meg ez az ígéret, vagy pedig minden egyes emberre. Figyétek meg, hogy mit mond Péter. Első levele, 3. fejezet, 9. vers. Ne fizessetek gonosszal a gonoszért, vagy szidalommal a szidalomért, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok-e, hogy áldást örököljetek. Na most akkor, hogyha ez az áldás, ez ilyen kollektív áldás, tehát ugye a csoportra vonatkozik az áldás, meg az ígéret, de úgy egyénenként úgy nem, úgy el lehet bújni úgy a csoportban. Na mi a helyzet akkor, hogyha téged átkoznak? Tehát akkor az a lényeg, hogy a csoport úgy nagyjából, ha a csoportot átkozzák, vagy a csoportból valakit átkoznak, akkor legalább legyen más valaki, aki áldást tud mondani, de te nem tudsz áldást mondani? Mert te azt nem tapasztalod személyesen? Vagy akkor személyesen, egyen-egyenként is tiéd az áldás? Na melyik? Egyen-egyenként, tehát nyilván kollektíve is igaz, de egyen-egyenként is igaz. Tehát amikor azt olvassuk Isten ígéjéből, hogy megáldott minket minden szellemi áldással, akkor ez egyen-egyenként is igaz. Mert ezt nem lehet külön választani. Mert hogyha én csak részlegesen vagyok megáldva, hát lehet, hogy én azzal a kegyelemmel nem vagyok megáldva, hogy áldást mondjak azokra, akik szidalmaznak engem. Hát a Tibi ilyen nyugodt természetű, majd ő fog ilyen áldást mondani, én meg hadd csattanjak már ki rá. De azért kollektív, azért áldottak vagyunk. Mert hogyha már kettőnk közül egyikünk áldott, akkor már áldottak vagyunk, nem? Nem! Nem! Tehát minden szellemi áldással meg vagyunk áldva egyen-egyenként is. Tudod, hogy mennyire vagy áldott? Hát sokszor itt van a kutya elásva. Figyeljétek meg, mit mond Pál erről, mindig Efézus 1:18-19. És világosítsa meg szívetek szemeit, ez egy ima egyébként, amit Pál kér, és világosítsa meg szívetek szemeit, hogy megtudjátok, milyen reménységre hívott el, és milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma bennünk, akik hiszünk, hatalma erejének a ma munkája szerint. Szóval tudod, tisztában vagy vele, hogy mennyire áldott vagy? Lehet, hogy nem teljesen? Ki az, aki úgy érzi, hogy még nem teljesen van vele tisztában? Hát én biztos felteszem a kezemet. Tudjátok miért? Azért, mert ez nem egy tudás. Nem egy elméleti tudás. Lehet, hogy olvastátok a Bibliában, én is olvastam. Nagyon jó. Ha nem olvastátok, akkor most már olvastátok, úgyhogy nincs kifogás. De nem ezen múlik. Tudjátok, azt mondja fel, hogy világosítsa meg a szívetek szemeit. Tehát ennek át kell törni a szívedben, hogy igen, én áldott vagyok, és áldás vagyok. Hogy mérhetetlenül nagy az ő hatalma benne. És milyen gazdag az ő örökségének dicsősége. Ott bennem, az én életemben. Ez nem csak úgy van, hogy akkor olvastam az igében, hát olvastam az igében, úgy van. Nem. Azt mondja, hogy a szívünk szemeinek kell megvilágosodni ebben. Tehát erre rá kell adni a szívedet, hogy ez így van. És meg kell világosodnia, mint ahogy felébred az ember. Folyamatosan zajlik ez. 2 Korintus 15-ben, 13-ban, 5. versben ezt mondja Pál. Próbáljátok meg magatokat, hogy hitben vagytok-e? Vizsgáljátok meg magatokat. Na, mit jelent szerintetek az, hogy hitben vagytok-e? Most direkt elviszem innen. Hogy lehet ezt kipróbálni, hogy hitben vagy-e? Mit nézel? Az, hogy mennyire tartottam meg a parancsolatokat? Vagy hogy keltem fel, hogy feküdtem le, imádkoztam-e napi akárhányszor, amennyi szerelő volt írva? Befizetted-e a tizedet? Mivel méred le, hogy hitben jársz-e? Eljártál-e a keresztény gyülekezetbe? Tisztelted-e a pásztort? Vagy bármit? Mivel méred azt le? De valamivel nem éred, mert azt mondja Pál, hogy próbáljátok meg. Figyétek meg, mit mond. Vagy nem ismeritek fel magatokban, hogy Krisztus Jézus bennetek van? Ha nem, akkor nem álltátok ki a próbát. Tehát, hogyha nem úgy élsz, nem vagy azzal tisztában, nem vagy annak a tudatában, hogy bennem Jézus Krisztus van, akkor nem hitben jársz. Akkor csak a magad életét éled. Akkor csak egy középszerű életet fogsz élni. Úgy, mint mindenki más. Lehet, hogy megmenekülsz egyébként, de középszerű életet fogsz élni. Tehát azt mondja, hogy vizsgáljátok meg magatokban, hogy elhiszitek-e ezt, ebben a tudatban jártok-e, napi szinten. Mert azt mondja Efézus 2:10-ben, hogy az ő alkotása vagyunk Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtetve, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Mikor megtértem, meg keresztényé lettem, akkor nagyon sokáig úgy gondoltam erről az igéről, hát, hogy Isten ad ilyen alkalmakat. Ad lehetőségeket, és akkor nekem kell ott azokat jól észrevenni, meg jól élni ezzel, vagy, de hogy alapvetően nekem kell ott teljesítenem. De tudjátok, ez nem így működik. Tehát ezért mondja azt Pál apostol, hogy hát nem ismeritek fel magatokban, hogy Jézus Krisztus bennetek van. Ez nem rólam szól. Jézus Krisztusban vannak azok a jó cselekedetek elkészítve, nézzétek meg. Jézus Krisztusban vagyunk jó cselekedetekre teremtve, és ő benne van elkészítve az, hogy azokban a jó cselekedetekben. Tehát, más szóval, ha én abban a tudatban járok, élek, hogy Krisztus bennem van, és ahová megyek, ott én körülöttem mindenki áldott lesz, akivel csak érintkezem, akkor azok a jó cselekedetek azok azonnal meg fognak jelenni. Azok a pozitív hatások azok azonnal érezhetőek lesznek. És hogyha nem hiszitek el, hogy így van, olvassátok el, hogy mit mond maga Jézus. És utána majd Pál apostoltól is egy gyakorlati példát nézünk. Azt mondja Jézus, aki hisz bennem, amint az írás mondta, élő víz folyamai áradnak annak belsejéből. Ez pedig a Szellemről mondta, akit kapnak majd a benne hívők, mert még nem adatott a Szent Szellem, mivel Jézus még nem dicsült meg. Most az első részére szeretnék fókuszálni. Nem, még egyel visszakérdezek. Jézus már megdicsült azóta? Az adatott már azóta a Szent Szellem? Mert amikor ez leíratott, akkor azt mondja, hogy még nem. Ez már megtörtént. Tehát mikor Jézus feltámadt a halálból, felment a mennybe, megdicsült. Az atya jobbjára ült, az atyától megkapta a megígért Szent Szellemet, és kitöltötte azt. Ezt olvassuk kapcsán 2-ben. Te hittél benne? És megkaptad a Szent Szellemet? Mert aki megkapta a Szent Szellemet, hitt Jézusban is, megkapta a Szent Szellemet, arról mit mond? Mit mond róla? Mit mond róluk? Hogy élő víz folyamai áradnak annak belsejéből. Előző alkalommal erről már beszéltem, úgyhogy nem lövöm le kétszer ugyanazt a poént, de hogyha egy folyó árad, azt nagyon nehéz nem észrevenni, hogyha valaki ott van mellette. Tehát, hogyha te belőled élő víz folyamai áradnak, és elmész valahová, emberekkel érintkezel, akkor lehetetlen, hogy azt ne vegyék észre az emberek. És ez nem azt jelenti, hogy azok meg fognak térni. Figyétek meg, hogyan beszél erről Pál apostol. Egy másik képet használ, ő nem a folyóképet használ, hanem az illat. De ugyanez a gondolat. Egy olyan befolyás, amit nem lehet eltitkolni, nem lehet elrejteni, ami van. Ott van veled. Mint amikor valaki beparfümözi magát, és akkor ott mindenki érzi. Nem lehet tőle elmenekülni sem. Hát el lehet tőle menekülni, de aki ott van azon a helyen, az érzi. Korintus 2:14-17-ig, ezt felolvasom nektek. De hála legyen Istennek, aki Krisztusban mindenkor diadalra vezet minket, és ismeretének illatát minden helyen megjelenti általunk. Mert Krisztus jó illata vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Figyelitek? Nem csak azok között vagyunk jó illat, akik megmenekülnek. Tehát nem attól vagy jó illat, vagy nem attól vesz körül téged a Krisztusnak, meg az Istennek a jelenléte, hogy ott mindenki hanyat homlok, megtér, és meggyógyul meg minden. Nem, azt mondja, hogy az üdvözülők és az elkárhozók között is. Ezeknek, mármint az elkárhozóknak, a halál illata halálra, azoknak pedig, mármint az előző csoportnak, az élet illata életre. Ugyanaz az illat, csak az egyiknek halált jelent, a másiknak életet. Miért? Más a szaga, vagy mi? Ki hogy fogadja? Így van. Tehát, hogy az, hogy én belőlem árad valami, az egy dolog. Az, hogy ők hogy fogadják, az egy másik dolog. De azt mondja, hogy ahová mi megyünk, minden helyen megjelenti ezt az illatot. Tehát, hogy ez ki fog belőlünk áradni az illat. Ez mondom ugyanaz a kép, mint a folyó, csak egy másik képpel, talán még erőteljesebb, mert az illat az tényleg mindenfele terjed. Annak nincs medre. Úgyhogy ez egy még erőteljesebb kép, mint az élő folyó, az élő víz folyója. Viszont most jön egy nagyon fontos kérdés. És erre ki alkalmas? Na, kiből fog áradni ez az illat? Nagyon érdekes kérdés. Figyétek meg, mit mond Pál. Mert nem vagyunk olyanok, mint sokan, akik nyerészkednek Isten igével, hanem tisztán, mint egy Istenből szólunk, Isten előtt Krisztusban. Hát ez most egy nagyon kicsit olyan nyakatekert megfogalmazásnak tűnik, de valójában nagyon-nagyon egyszerű a képlet. Tehát akik nyerészkednek Isten igével, azok hogyan viszonyulnak Isten igéjéhez? Hogyan akarnak hasznot húzni belőle? Eszközként használják, ez így már tetszik, Pál apostol, ő hogyan van Isten igével? Nehéz ezeket a kifejezéseket így megízlelni, de azért olyan nehéz, mert hogy pont arról beszél Pál, hogy tisztán, mint egy Istenből szólunk, Isten előtt, Krisztusban, hogy hogyan van Isten igéjével? Nagyon jó, ez már jobban tetszik, benne él. Tehát itt két dolgot mondtatok, és szerintem jól rátapintottatok a lényegre. Az egyik az eszközként tekint Isten igére, tehát vagyok én, meg van Isten igéje. Külön. A másik az pedig benne él. Tehát én az Isten igéjében élek. Nekem az az életem, amit Isten igéje mond rólam, én az vagyok, aminek Isten igéje mond engem, és ezért vagyok erre alkalmas. Tehát ha te elhiszed magadról, amit Isten igéje mond rólad, nem azért, mert te beszélsz Isten igéről embereknek, hanem elfogadod magadról, hogy te ki vagy valójában Krisztusban. És azt éled, úgy mész oda más emberekhez, úgy viszonyulsz más emberekhez, hogy te egy áldás forrás vagy, akkor fog belőled áradni az a jó illat. Ennyi az egész. Tehát, hogy ez a tiszta Istenből szólni, tehát, hogy ne gondolj magadról többet, mint Isten igéje mond, de azért annyit legalább gondolj magadról, jó? Mert itt szokott a probléma lenni, hogy annyit sem gondolunk magunkról, mint amit Isten igéje mond rólunk, hanem elkezdjük kitekerni, hogy az miért nem úgy van. meg hogy kéne megfelelni, meg hogy kéne megszerezni dolgokat, meg hogy kéne jobbá lenni, pedig Isten igé már mindent elvégzett értünk. Hogy kapcsolódik ide ez a szellemajándékok kérdéséhez? Hát nagyon is kapcsolódik, mert ez mindennek az alapja. Valójában ez, ami túl tud az emberből csordulni, és ki tud áradni másokra. Azt mondja Pál apostol, megint visszakanyarodik ide az 1 Korintus 14-re, amivel kezdtük, törekedjetek a szeretetre, és buzgón kívánjátok a szellemi ajándékot, de leginkább az, hogy profétáljatok. És egy másik helyen, ahol szintén a profétálásról beszél meg ezekről a szellemi ajándékokról, csak sokkal kevesebb, de beszél, 1 Tesszalonikus 5.19-ben azt mondjuk, hogy a szellemet ki ne oltsátok. És utána azzal folytatja, hogy a profétálást ne vessétek meg, tehát hogy ne utasítsátok el, tehát hogy legyen ez számotokra fontos. De miért? Azt mondja, hogy a szellemet ki ne oltsátok. Mert mit csinál a Szent Szellem? Mit olvastatok erre? Hogyan nyilvánul meg? Mikor nyilvánul meg? Mi a feltétele? Nem fogok visszalapozni, emlékeztek rá, mit olvastunk erről? Milyen fajta megnyilvánulásokat olvasni? Milyen képekkel beszélt arra, hogy hogyan nyilvánul meg a Szent Szellem? Árad? Jó illat? Tehát valójában, hogyha ezeket a képeket megnézitek, hogy árad a Szent Szellem, mint egy folyó, ömlik, mint egy illat terjed, ez olyas valami, amiért úgy küzdeni kell? Vagy kívánni kell? Vágyakozni kell erre? Tehát az, hogy most egy folyó az árad, az vagy árad, vagy nem. Ha árad, akkor nem tudsz ellene mit csinálni. Ha érzel egy illatot, akkor nem lehet azt mondani, hogy bocs, ne illatozzál már. Tehát ha egy illatot megérzel, akkor vagy elmész onnan, vagy befogod az orrodat, vagy elkezdesz rá kattani, hogy vaj, megillatozom már annyira finom illatot. Tehát, hogy valamit kezdesz vele, de nem tudod azt mondani, hogy ne illatozzon. Az a valami, ami árasztja magából azt az illatot. Nem tudod megakadályozni. Értitek ezt? Tehát, hogy amikor arról beszél Pál, hogy buzgón kívánjátok a szellemi ajándékot, akkor nagyon sokszor itt esünk hibába. Én ebben a hibában voltam legalábbis, és szerintem nagyon sokan, akikkel beszéltem, hogy azt gondoljuk, hogy ez valami olyan, ami nincsen. És úgy kell kívánni. Hogy olyat kell kívánni, ami nincs. De majd lesz. Azért kívánom, hogy legyen. Pedig a valóságban nem arról van szó, hogy olyat kell kívánni, ami nincs, hanem van, és akar belőled jönni, csak legfőjebb gátat tudsz neki szabni. Nem tudom, ez így érthető ez a kép, de hogy csak nézzétek meg, most nem kell, hogy nekem higgyétek el, nézzétek meg újra ezeket az igéket, amiket olvastunk, amiket maga Jézus mondott, amiket Pál apostol tanított erről, a Szent Szellemnek a működéséről, az áradásáról. Ez nem olyan dolog, ami nincs, és kell kuncsorogni Istentől, hogy legyen. Vagy vágyakozni rá, hogy legyen. Mert minden szellemi áldással meg vagyunk áldva. Ha nem így lenne, akkor nem lenne szabad profétálásra vágyakozni például. Mert hát, hogyha én nem azt a kártyát kaptam, akkor bocs, de azért nem fogok vágyakozni. Mert hogy ne gondoljak magamról többet, stb. Értitek, hogy miről beszélek? Tehát, hogy nem olyanra vágyunk, olyanra nem vágyakozunk, amit nem kaphatunk meg. És nem is vágyakozunk olyanra, amit még nem kaptunk meg. Mi már mindent megkaptunk, ezt mondja Isten igéje. Csak gátat tudunk szabni ezzel valamivel, és majd mindjárt megmutatom nektek, hogy mivel tudunk gátat szabni, és mivel tudjuk ezt engedni. Tehát most a hogyan kérdésre szeretnék egy kicsit közelebbi választ adni. Hogyan lehet akkor buzgón kívánni a szellemajándékokat? Ez egy kicsit meg kell értenünk azt, hogy mire valók ezek a szellemi ajándékok. Beszél erről több helyen itt 1 Korintusban, Pál 12. fejezetben, 7. versben azt mondja, hogy a szellem megnyilvánulását mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Mikor úgy először így a szellemi ajándékokkal elkezdtem foglalkozni, jó régen volt, akkor elolvastam ezt a szép kis listát a szellemi ajándékokról, hogy akkor a profétálás, nyelveken szólás, gyógyítás, csodák, csodatévő erők, felsor egy jó néhányat, Róma levélben van még jó néhány más, szolgálat, adakozás, stb. Tehát, hogy van egy jó néhány szellemi ajándék, és akkor ugye azon gondolkodtam, hogy hú, hát azért úgy van egy-kettő, ami úgy, hú, de jó lenne mondjuk egy-két csodát tenni, vagy ráteszem valakire a kezem, meggyógyul esetleg az árnyékomtól, tehát így most pont nem úgy esik a fény, de milyen jó lenne egyébként. De hogy értitek? Tehát, hogy úgy eljátszik az ember ezzel a gondolattal. Nem tudom, ti eljátszottok-e, de én igen, ezt bevallom nektek. Ki az, aki már eljátszott ezzel a gondolattal? De jó lenne? Aha! Na, lelepleződtetek, látjátok? Mit is beszéltünk erről, hogy kicsoda alkalmas ezekre? Mit hisz? Hogy Krisztus bennem van. Krisztusnak van-e bármi korlátja ezekben az ajándékokban? Nincs korlátja ezekben. Korábban úgy gondolkodtam erről, hogy van az ember, meg vannak az ajándékok. Lebuklok, hogy matek tanárnak tanultam, szóval, hogy függvény. Értitek? Tehát, hogy vannak az emberek, meg vannak az ajándékok, egyértelmű hozzárendeléssel hozzárendelem az ajándékokat az emberekhez. Így működik ez? Azt mondja, hogy a szellem megnyilvánulását mindenki azért kapja, hogy használjon vele. És 1 Korintus 14-12-ben is ugyanezt mondja, ezért ti is, mivel törekedtek a szellemi ajándékokra, egyébként a törekedni szó, ez ugyanaz, mint a buzgón kívánjátok. Be vagytok sózva a szellemi ajándékokért! Ezt mondja. A gyülekezet építését keressétek, hogy gyarapodjatok. Tehát azt mondja, hogy ez a kettő, ez összefügg. Tehát a hozzárendelés nem úgy működik, hogy vannak az emberek, meg vannak a szellemi ajándék, és a szellemi ajándékot hozzárendeljük XY-hoz. Nem. A szellemi ajándékok, azok mihez rendelődnek hozzá? A használathoz rendelődnek hozzá! Ó, hogy ezt mennyi ideig nem értettem, és ezért nem tapasztaltam sokáig. De amikor ezt elhittem, hogy a szellemi ajándékok a használatban fognak megnyilvánulni, nem azért, mert XY rendelkezik vele, a többi meg nem, hanem amikor valaki, van egy helyzet, ahol azt használni kell, amikor meg kell nyilvánulni egy bölcsesség, bölcs kijelentésnek, egy bölcs tanácsnak, egy Istentől való tanításnak, egy profétálásnak, vagy bármi olyan szellemi ajándéknak, ami most azokat sorol, amiket eddig tapasztaltam személyesen az életemben. Azok helyzetben nyilvánulnak meg. Mert hogy arra valók, hogy használjon vele, hogy másnak, a gyülekezet építésére valók. Arra valók a szellemi ajándékok, hogy mást építsél vele. Ha nem vagy helyzetben, nem fogod tapasztalni a szellemi ajándékot, még akkor is, hogyha egyébként tudnád. Ha nem hozod magad helyzetbe, bocsánat, rosszul mondom, ha Isten nem hoz téged helyzetbe, és te nem élsz ezzel a helyzettel, akkor nem fogod tapasztalni. Egy darab szellemi ajándékot, te kívánhatod, a fejed tetejére állhatsz, imádkozhatsz érte reggeltől estig, nem fogod tapasztalni. Mert nem arra való, hogy te azzal ott nyerészkedjél. Hogy vagyok én, meg van a szellemi ajándék, és akkor jól el vagyunk mi együtt. Nem. Nem erre való. A szellemi ajándékok azok, hogy is mondjam, szituációfüggők inkább. Tehát, hogyha te benne vagy egy szituációban, ahol szükség van rá, és te abban tudatban vagy, hogy benned Krisztus ott él, akkor jó esélyed van rá, hogy te megtapasztald azt a szellemi ajándékot rajtad keresztül. De tudjátok mi? Nem is az lesz a lényeges, hogy akkor hú, de jó, akkor most én gyógyítottam, vagy profitáltam. Nem is ez lesz a lényeg, értitek? Hogy akkor én most hú, milyen szellemi ajándékot kaptam, és de jó, nem is ez lesz a lényeg. Mert akkor ez eltörpül. Nem is az, hogy mit váltott ki, hanem az, hogy Jézus tudta tenni a dolgát. Mert ez az egyetlen, ami fontos. Hogy Jézus tudjon áradni, tudjon illatozni rajtam keresztül. És hogy ő ezt hogyan csinálja meg, mi nyilvánul meg, éppen az részletkérdés. Mondja Tamás. Nem, azt mondja Jakab, hogy kéritek, de nem jól kéritek, azért, hogy a gerjedelmeitekre költsétek azt. Tehát, hogy pont ugyanerről beszél Jakab is, egyébként köszi, hogy ezt előhoztad. Pont arról beszél, hogy rossz a hozzáállásotok ezekhez, mert úgy gondoljátok, hogy azt ti kapjátok meg, azért, hogy azzal ti rendelkezzetek, de nem ti rendelkeztek ezekkel a dolgokkal, ezt mind Jézus csinálja. Tehát jól az, Jakab is azt mondja, hogy nem is kéritek. Illetve kéritek, csak nem kapjátok, mert nem jól kéritek. Tehát, hogy ez ugyanaz, mintha nem is kérnéd. Vagy nem is vágyakoznál rá, mert nem érted, hogy miről szól az egész. Az indíték rossz. Jakab erről beszél, most nem rólatok beszélek, hanem amit Jakab mond, hogy ha rossz az indíték, hogyha nem érted, hogy miről szól az egész, akkor nem fogod tapasztalni. De ezen lehet segíteni. Figyeljétek meg, tudom, ezt már sokszor olvastuk, de most még egyszer, olvassátok el ezzel a szemmel ezt az igét. 1 Korintus 14:26. Mit mondunk ezek után, testvéreim, amikor összegyűltök? Mindenkinek van zsoltára, tanítása, kijelentése, nyelveken szólása és annak magyarázata. Minden épüléssel legyen. De azt mondja, hogy mindenkinek van. Hát mikor van mindenkinek? Ha engedi, hogy áradjon, így van. Tehát, hogyha épülése van, akkor mindenkinek van. Ezen gondolkodtam, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy én hogyan vagyok benne egy helyzetben. Hogyan vagyok benne egy közösségben. Eljövök közétek, azt mondja, hogy amikor összegyűltök. Vagy amikor elmegyek, találkozok valakivel. Vagy beszélgetek valakivel. Hogyan vagyok ott abban a helyzetben. Hogyha ez csak egy a sok közül és a középszerű életemnek egy újabb szürke órája, napja, foltja, akkor ott nem sok minden lesz. Nem lesz sok minden természet feletti lesz. De ha úgy vagyok ott, hogy ott épülése lesz, áldás lesz, akkor lesz. Nem csak nekem, hanem neked is, mindenkinek, aki úgy van ott. Akkor mindenkinek van. Értitek? Mindenkinek van. Tehát aki úgy van ott jelen, hogy ő ott áldás lesz, mert áldott, annak mindenkinek lesz valamit, amivel hozzá tud járulni. Ezt mondja Pál. Most itt megint csak mondom, most nem a prófétálásról akarok beszélni, de maga Pál az, aki a prófétálás ajándékán keresztül mutatja be a szellemi ajándékoknak a kívánását. És arról beszél Pál apostol itt, hogy figyeljetek, amikor valaki prófétál, akkor az emberekhez szól épülésre, vigasztalásra és bátorításra. Tudjátok, amíg nem beszéltem emberekkel úgy, hogy ők helyzetben vannak, és nekik szükségük van az ő adott helyzetükben Istennek a kijelentésére, nem tapasztaltam a prófétálást. De amint ilyen helyzetbe kerültem, és úgy voltam benne abban a helyzetben, hogy itt most Isten fog szólni rajtam keresztül, akkor megnyilvánult ez a szellemi ajándék, és azért tudom, hogy szellemi ajándékként nyilvánult meg, mert működött annak az embernek az életében, változást hozott annak az embernek az életébe, ő valóban épült, vigasztalódott, bátorodott állata, és megváltozott az élete, vagy annak az a területe az életének, értitek? És ezt nem így csináltam, hanem egyszerűen csak ott voltam. Próféta vagyok. Akkor most ki kell kiáltani, hogy akkor hú, Sánta János próféta, meg akkor profiti szolgál. Nem, értitek, hogy nem erről szól? Bármelyikőtökön keresztül ugyanez meg tud történni. Én nem gondolom magamat többnek, de az Istennek az áldásai, azok áradnak mindenkin keresztül, aki ezt engedi. Aki, ahogy Pál apostol, aki alkalmas erre. De ez nem valamilyen, nem tudom, a 34. szinten lévő szellemi keresztény, és akkor a szellemi kereszténységnek el kell jutni a 34. szintjére, és akkor már valamit tudsz produkálni, és akkor már megszerezted a, nem tudom, na mindegy, hagyjuk. Szóval, hogy nem! Nem így működik, ha te úgy vagy ott jelen egy helyzetben, ahol szükség van rá, hogy téged az Isten használni tud, akkor fog rajtad keresztül történni valami. Lehet, hogy az ember ezt nem fogja úgy venni, lehet, hogy halál illata leszel halálra, de az már nem a te dolgod. Mert az illat, az Krisztus illata. Konkrétan így a beszédről. Na, nagyon érdekes egyébként ez is. Erről már korábban beszéltem 3 évvel ezelőtt a profitálás kapcsán, de hogy ez nem csak ilyen szituációs dolog. Tehát, hogy az egész életedben te hogyan élsz, az meghatározza azt, hogy téged egy adott konkrét helyzetben mennyire fog tudni az Isten szelleme felindítani. Mennyire fog tudni egy szellemi ajándék, egy áldás rajtad keresztül kiáradni. És erről beszél Pál több helyen is, Kolossi levélben például, 4. fejezet, 6. verse. Beszédetek mindenkor kellemes, sóval fűszerezett legyen, hogy tudjátok, kinek milyen választ adjatok. Tehát ahhoz, hogy te az adott helyzetben tudjad, hogy milyen választ kell adnod, tudjad az Istennek a beszédét szólni, effektíve profétálni, ahhoz azt mondja Pál, hogy a beszédetek mindenkor kellemes sóval fűszerezett legyen. Tehát, hogy te a napjaidat úgy éled, hogy te az Isten beszédét szólod, és majd fogok nektek mutatni erre konkrétan egy igét, akkor az adott helyzetben is fog tudni belőled áradni Isten beszéde. Egy szellemi ajándék fog megnyilvánulni rajtad keresztül, így is nevezhetjük. És ez most csak egy példa a sok közül. Másik irányból semmiféle rothadt beszéd ne jöjjön ki a szátokból, csak ami jó, alkalomhoz illő és építő, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Ez Efézus 4.29-ben. Hát, hogy mit mondasz? Hogyan beszélsz? Amikor jön egy helyzet az életedben, egy nehézség, vagy felbosszant valaki, hogyan nyilvánulsz meg? Tehát, hogyha te arra szoktatod magadat, hogy rothadt beszédek jöjjenek ki a szádból, akkor ezzel valójában saját magadat akadályozod abban, hogy a Szent Szellem megnyilvánuljon belőled egy olyan helyzetben, amikor szükség lenne rá. Amikor mondjuk profétálni kellene. Tehát így lehet megoldani effektíve a Szent Szellemet. Mert az áradna belőled, az az illat, az jön belőled, ha újjá vagy születve, csak meg tudod akadályozni. Azzal, hogy nem úgy vagy jelen egy helyzetben, azzal, hogy csak embernek gondolod magadat. És majd erre fogok mindjárt kitérni. Pont most a héten láttam egy nagyon kedves kis képet a Facebookon. Valaki ezt megosztotta. Kellett volna idehoznom, de most akkor szemléltetem nektek. Mit láttok? Hogy van félig a pohár?
Félig tele
van, vagy félig üres?
Nézőpont
kérdés. Ugye, hát ez a világi filozófia, hogy félig tele a pohár, meg félig üres a pohár. Isten igéje pedig azt mondja, hogy csordultig van poharam. Tehát amíg félig tele, meg félig üres a pohár, addig olyan emberi filozofálgatás, hogy mi van, vagy mi nincsen. De amikor csordultig van a poharam, akkor mindenem megvan, sőt, még másnak is jut, és ezt nem fogom bemutatni, hogy hogyan jut neked, János, de... Oké, képzeljétek el. Szóval, csodálatos ígéretek vannak Isten igéjében. Ez egyik, csordultig van poharam. Zsoltárok könyvében azt mondja, nyisd ki a szádat, és én megtöltöm azt. Hát... Ez Isten megtölti a szádat olyan beszédekkel, amik áldásosak. Ez az Istennek az ígérete. Nyisd ki a szádat. Beszéljél egy olyan helyzetben, amikor szükség van rá. Meg akkor is, amikor úgy gondolod, hogy éppen nem szükségben van. Legyen mindenkor a beszédet kellemes. Legyen mindenkor olyan a beszédet, hogyha profétálni kéne most, akkor most Isten beszédét szólnád. És Jézus arról beszél, Lukács 6.45-ben is ezt írja, amivel telve van a szív, azt mondja a száj. Tehát, hogyha te ezzel töltöd meg a szívedet, a gondolataidat, ez gyakorlod napi szinten, ha, akkor ez ki fog belőled áradni, amikor helyzet van. Csordultig van a poharam. Erre az ígére gondoltam, csak nem előrébb vettem, hanem most mondom el. Kolossi 3.16-17-ben ezt mondja Pál. Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon. Minden bölcsességgel tanítsátok és incsétek egymást. Zsoltárokkal, dicséretekkel, szellemi énekekkel. Nagyon érdekes, nem, hogy a szellemi ajándékoknál is ugyanerről beszélt Pál? Hogy mindenkinek van zsoltára. Hogyan van? Úgy van, hogy Krisztus beszéde gazdagon lakik bennetek. Tehát, hogy napi szinten ezt élitek, napi szinten ezt élem, hogy én Krisztus beszédét szólom. Amikor otthon probléma van esetleg, vagy el vagyok csüggedve, vagy a feleségem van elcsüggedve, vagy a gyerek ezt csinálta, vagy azt csinálta, vagy nem úgy alakul a technika, mint ahogy szeretném, mert vannak helyzetek. De hogyha arra szoktatom rá magam, hogy Isten beszédét szólom. Krisztus beszéde gazdagon lakik bennem. Akkor van. Akkor mindig van, és mindenkinek van, aki ebben gyakorolja magát. Figyétek meg! Szívetekben hálaadással énekeljétek az Úrnak, és mindent, amit csak tesztek szóval, vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, általa hálát adva az Atya Istennek. Ez egy nagyon extrém kijelentésnek tűnik, hogyha ezt most szó szerint veszem, akkor ez azt jelenti, hogy én most ezt a távirányítót az Úr Jézus nevében teszem le. Én ezt a poharat most az Úr Jézus nevében emelem fel. Tehát most ezt jelenti, hogy akkor mindig ezt ki kell mondani, hogy az Úr Jézus nevében teszem, vagy mondom? Mit jelent ez a gyakorlatban? Mert azt mondja, hogy mindent, amit csak tesztek.
Amit már elmondtak, hogy ebben élek.
Így van, ebben élek. Tehát abban élek, hogy Krisztus él bennem. Nem úgy van, hogy csinálom a dolgomat, és akkor, amikor kell, akkor kérem Isten segítségét, vagy kívánom a szellemi ajándékot, hogy de jó lenne, hogyha még lenne ez, és tudnám én ezt csinálni, meg azt csinálni. Mert hogyha én akarom ezt csinálni, meg azt csinálni, értitek? Már a megfogalmazásban is ott van a kutya elásva. Olyan lesz, hogy semmilyen nem lesz. Mert az Úr Jézus nevében az azt jelenti, hogy az ő hatalmával, ő az, aki cselekszi bennem. Én abban élek, hogy ő ott van bennem, ő az, aki árad belőlem, ő az, aki áld rajtam keresztül és bennem. Mert ő az áldás, ő Ábrahám áldása egyébként. Ő maga. Ugye ez egészen extrém szintekig el tud jutni, akár egy gyülekezeti alkalman, és most ezt úgy címkésztem meg, hogy ez egy átlagos gyülekezeti alkalom. Figyeljétek meg, hova tud eljutni egy átlagos gyülekezeti alkalmon ez, hogyha mindenki így van jelen. 1 Korintus 14.29-től. A proféták pedig ketten vagy hárman beszéljenek, és a többiek ítéljék meg. De közben egy másik ott ülő kap kijelentést, az előbbi hallgasson el, mert mindnyájan profétálhattok egyenként. Hogy mindenki tanuljon, és mindenki bátorítást nyerjen. A prófita szellemek pedig engednek a prófétáknak. Tehát azért mondom, hogy ezt nem úgy írja le Pál, hogy hú, hát azért ez már azért a top, ez a csúcs, ettől már nincs feljebb. Nem, ez egy teljesen átlagos gyülekezeti alkalom, ahol mindenki úgy van ott, hogy ő belőle a Krisztus fog áradni. És azt mondja, hogy a proféták, akik úgy mondjuk gyakorlattabbak ebben, vagy már többször megnyilvánult rajtuk keresztül, ketten vagy hárman beszéljenek, egyessével többiek ítéljék meg, elmélkedjenek róla, de lehet, hogy van még közülük egy másik. Tehát a 2-3-on kívül jön valakinek még egy kijelentés, sőt azt mondja, hogy mindnyájan profétálhattok. Tehát nincs lekorlátozva. Lehet, hogy jön a negyediknek, utána az ötödiknek, utána a 15-nek, és jön sorba mindenkinek kijelentés. És ez tök normális. Valójában nem az a normális, hogy nincs, de vágyakozunk utána, hanem az, hogy van. Az, hogy van, és amikor helyzet van, akkor élünk vele. Mert élhetek vele. Mert ott van bennem a Krisztus. És nem kell, hogy többet gondolj, na látjátok, itt van az, hogy ne gondoljon senki többet magáról. Magamról nem gondolok többet, de Krisztusra azért elég sokat gondolok, aki bennem lakik. És hogyha én neki szabad kezet adok, akkor ezt ő fogja csinálni rajtam keresztül. Amit ő jónak lát. Mennyire vagy besózva? Mennyire vagy rajta ezen az ügyen? Mert Pál ezt mondja, törekedjetek a szeretetre. Tehát ez a hozzáállás. Ahogyan itt vagy, ahogy jelen vagy, akár ebben a közösségben, vagy bármelyik közösségben, vagy emberekkel való kapcsolataidban, hogy vagy jelen? Miért vagy ott? Hogyan vagy ott? És hogyha már ott vagy, és jól vagy ott, akkor számítasz-e arra, hogy ott meg fognak nyilvánulni a szellemi ajándékok rajtad keresztül, leginkább a prófétálás, Istennek a kijelentés, hogy Istennek a szavát fogod ott mondani. Isten fog rajtad keresztül szólni, cselekedni. Mennyire számítasz erre? És hogyha napi szinten ezt éled, ez a szívügyed. Ebben a hitben éled a napjaidat, akkor fogod tapasztalni a szellemi ajándékot. Lehetetlen, hogy ne tapasztald a szellemi ajándékot az életedben, mert ez egy folyó, ez egy életfolyó, ez egy illatfelhő, ami ott van benned Krisztussal együtt, és ez árad. És hogyha mindenki ezt hozza a gyülekezetbe, akkor ez halmozottan fog áradni. És én azt gondolom, hogy ebből sokszor tapasztaltuk is már ezt itt közöttünk, és hiszem azt, hogy ha ebben járunk, mindenki egyen-egyenként, és ezzel a hittel jövünk össze. Napi szinten ezt élitek meg otthon is, és így jövünk össze, akkor még többet fogunk ebből tapasztalni. Nekem ez a meggyőződésem, Isten ígéje alapján, és hiszem, hogy meg is fogjuk együtt tapasztalni. Isten kegyelméből. Amen.